Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal az apostolok cselekedeteiben azt olvastuk, hogy milyen volt az a mélységes válsághelyzet, amelyben a zsidók olyan felfoghatatlanul, olyan irracionális gyűlölettel fordultak szembe Pál apostollal, olyannyira, hogy amikor az apostol Jeruzsálemben tartózkodott, akkor mindenáron meg akarták ölni. Ez nem az első alkalom volt, és ugyanez az üldözés, ez a gyilkos indulat, ez a gyűlölet hadjárat Pál ellen folytatódik a továbbiakban is. Ma a 24. és a 25. fejezetről lesz szó. A 25. fejezetben röviden az történik, hogy új helytartó érkezik Cézáreába, Fésztusz nevű, tehát egy római Fésztusz, egy kivételesen törvénytisztelő és tisztességes ember. Mert a korábbi helytartót, Félixet, rengeteg visszaélése, kegyetlenkedései, meg az ellene érkezett panaszok tömkelege miatt a rómaiak végül is kénytelenek voltak leváltani és visszahívni Rómába. Na most Fésztusz új ember, nem ismeri Pált, sem az ügyét. Hivatala elején felmegy Jeruzsálembe, hogy a zsidó vezetők előtt tegye tiszteletét. No, ott a zsidók nyomban elő is hozzák neki, sok egyéb közt persze, Pálnak a dolgát. És azt kérik, hogy a helytartó egyszerűen küldje el Pált Jeruzsálembe, ugye most Cézáreában tartózkodik. Jeruzsálembe küldjék. Miért? Hogy útközben orvgyilkosok segítségével aztán megöljék. Ez volt a terv, de persze ezt nem kötik Fésztusz orrára. Fésztusz azonban így sem megy bele a dologba, hanem visszatér Cézáreába. Igen ám, de Pál ellenségei nem nyugszanak, hanem Fésztusz után erednek, ők is mennek Cézáreába, és a már jól ismert, többször elhangzott vádakkal illetik Pált, hogy a templom ellen, meg a mózesi törvény ellen, és az atyai hagyományok ellen lázítja a népet, és így tovább. Hogy azért, tehát, hogy a helytartó mégis visszaküldje nekik Jeruzsálembe. Vágyaikat azonban nem tudják alátámasztani semmivel, vagy igazolni. Úgyhogy Fésztusz magához, Pálhoz fordul. Akarsz-e, Pál, Jeruzsálembe menni? Nem akarok, mondja Pál, és ekkor hangzik el a híres mondat, Cészárem appelló, a császárhoz fellebbezek. Hát mit jelent ez? Az ókorban a fellebbezést nem valamilyen ítélet ellen nyújtották be, hanem azt jelentette, hogy az illetőnek az ügyét ugye Rómában kell tárgyalni. Rómához fellebbez, Rómában kell tárgyalni. Tehát Pál azt kéri, amire neki, mint római polgárnak teljes joga is volt, hogy a császár vizsgálja ki az ő ügyét. Persze nem személy szerint a császár, hanem a császárnak a bírósága. Az vizsgálja ki az ő ügyét Rómában. Úgy gondolhatta az apostol, hogy ennek legalábbis két haszna lesz. Az egyik az, hogy egyszerűen nagyobb biztonságban lesz. Nagyobb biztonságban érezte magát a rómaiak között, hogy sem a saját népe között. A másik pedig, másik haszon az lesz, hogy Pál mégiscsak eljut Rómába, mint ahogy szerette volna. Persze nem egészen úgy, ahogy elképzelte, de mégiscsak eljut a fővárosba, amit Isten is, hát kvázi megparancsolt neki. Tehát Rómában. Na most ebben az időben Agrippa, teljes nevén második Heródes Agrippa volt a zsidó király. Ő és Berenike, egy asszony, aki a testvére volt a királynak, és rossz nyelvek szerint egyben az élettársa is, Na, ezek ketten Cézáreába érkeztek, tisztelgő látogatást tenni, ugye a római helytartónál feltétlenül szükség volt erre, ugyanis ami a hatalmi viszonyokat illeti, a zsidó király, az teljességgel alá volt vetve Rómának. Egy Rómától függő báb király volt a zsidó király, amely Rómát pedig ugye a Szentföldön a helytartó képviselte, Fésztusz. Na most, ahogy beszélgetnek, Fésztusz helytartó egyebek között előhozza a királynak, a zsidó királynak a pálügyét is. Elmondja, hogy mivel vádolják, és azt is, hogy ő nem látja bűnösnek. Ráadásul nem is nagyon ért a dologhoz, mert valami vallási kérdések miatt vádolják Pál apostolt, szó szerint azt mondja, valami Jézusról, így, valami Jézusról vitáznak, aki meghalt, de Pál azt állítja róla, hogy ő él. Hát, kedves zsidó király, én ehhez nem értek, úgyhogy te adjál tanácsot, hogy most akkor mitévő legyek, mert ez a Pál a római császárhoz fellebbezett, így tehát hozzá kell küldenem, Rómába kell küldenem. Csak hogy a császár meg nem szereti, hogyha küldenek hozzá valakit jogi eljárásra, aztán nem írják meg róla a tudnivalókat, meg még a vádról sem írnak. Ezt a római császár nagyon nem szereti. Tehát, kedves király, Agrippa, te adj nekem tanácsot. Hát ki volt ez a második Heródes Agrippa? Azt hiszem, így ízelítőnek bőven elég lesz, ha az őseiről emlékezem meg. Dédnagypapája volt az úgynevezett nagy Heródes, aki Jézus kiskorában, kisgyermekkorában uralkodott, és arról híres, hogy ő mészároltatta le az apró szenteket Jézus születése után, a 2 évnél fiatalabb gyerekeket, mert féltette a hatalmát. Ennek a nagy Heródesnek a fia volt Heródes Antipász, aki meg lefejeztette keresztelő Szent Jánost. Tudjuk, hogy miért. Unokája, tehát a következő nemzedék volt, első Heródes Agrippa, a mostani második Heródes Agrippa apja. Hát ő volt az, aki kard által ugye megölette Jakabot, a jeruzsálemi keresztényeknek az akkori fejét. Hát ezek voltak a király ősei. Ilyen családfával dicsekedhetett. Róla egyébként keveset tudunk. Az biztos, hogy a nép az gyűlölte, mert zsarnok volt, és mert alapos volt a gyanú, hogy vérfertőző élettársi kapcsolatban él ezzel a Berenikével, a testvérével, aki egyébként maga is megérte a pénzét, mert eddig korábban már 4 férje volt neki. Végül gyűlölték az emberek azért is, vagy talán főként azért, mert Agrippa Róma bábja volt. Ott is nevelkedett Rómában, és a 66-ban kitört zsidó-római háborúban nyíltan a római oldalon állt, a hazájával szemben. Na hát ettől az embertől kér tanácsot Fésztusz. Agrippa mindabból, amit hallott, kíváncsi lesz maga is Pálra. A kihallgatásra 1-2 nap múlva sor is kerül ezen, felvonul a király teljes díszben, pompában, bíborban, aranyban, az idézőjelben királyné, és óriási nagy kísérettel jönnek, előkelők kísérik őket, és minden csupa pompa, arany, bíbor, bársony és ragyogás. Sokan jönnek. Na most, és akkor ott áll velük szemben egymagában, egyes egyedül Pál. Rabruhában. átvitt értelemben értem, tehát rongyokban, hiszen már 2 éve fogoly. Utál, és mégis ő az egyetlen szabad ember abban a teremben. Szabad, mert azt mondja, amit akar. Míg ezek az előkelőségek, hát ezek meg rabok, ezek nem azt mondják, amit akarnak. Megköti őket az állásuk, a helyzetük, a társadalmi státuszuk. Hát rabok, rabok, na, Pál meg szabad. És Pál szavai nyomán a hely templommá változik. Mert ha bár Pál magáról beszél, magát, tehát az életét ismerteti, de nem magát védi egyáltalán, hanem Jézus Krisztust hirdeti, az evangéliumot hirdeti, és nem magát védi, ez sokkal fontosabbnak tartja. Nyilván azt gondolja, hogy most ő előkelőknek beszélhet. Király, helytartó, előkelők, amire talán soha máskor nem lesz alkalma. És ő nekik meg, ezeknek az embereknek meg aztán különösképpen nem lesz alkalmuk többet hallani az evangéliumról. Tehát ezért Pálnak a fantasztikusan nagy beszédét a 26. fejezet tartalmazza, nagy hosszú, az elsőtől egészen a 23. versig tart. De ma én ezt az egészet nem tudom átolvasni, hanem csak az elejét olvassuk el, tehát apostolok cselekedetei 26. fejezet első verstől olvasom a 8. versig. Agrippa erre azt mondta Pálnak, megengedjük, hogy szólj a magad érdekében. Ekkor Pál kitárta a kezét, és elkezdte előadni védekezését. Boldognak tartom magamat, Agrippa király, hogy jelenlétedben védekezem ma mindaz ellen, amivel a zsidók vádolnak, főként pedig azért tartom boldognak magamat, mert te ismered a zsidóknál lévő összes szokást és vitást, kérdést. Azért kérlek, hallgass meg türelmesen. A zsidók mindnyájan ismerik ugyanis az életemet, ifjúságomtól kezdve, amely elejétől fogva népem körében folyt le Jeruzsálemben, és tudják rólam korábbról, kezdettől fogva, ha hajlandók lennének, ugye, tanúskodni, hogy vallásunknak a legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Most mégis itt állok, ítélkezésnek alávetve. És miért? Miért? Mert reménykedem abban az ígéretben, amelyet Isten tett atyáinknak, és amelyre 12 törzsünk éjjel-nappal szolgálva reméli, hogy eljut. Hát e reménység miatt vádolnak engem a zsidók, király. De hát mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten halottakat támaszt fel? Eddig a beszéd eleje az első 8 vers. Már ennyiből is láthatjuk, hallhatjuk, ami később az egész levélre jellemző lesz, hogy nagyon erős. Nagyon erős, kemény beszéd, megszólító beszéd. Most én ebből az elejéből mindössze csak 3 dolgot szeretnék kiemelni. Az első, az, ami a 2. versben található, boldognak tartom magamat. Így kezdi Pál a beszédét, hát ez gyönyörű, nem? Annyi kínszenvedés után, üldözés, verés, nyomorúság, vándorlás után, amikor már 2 éve fogságban van, és mégis azt mondja, hogy boldog vagyok, hát ez az, sok egyéb között persze, ez az, amit nekünk jó lenne eltanulnunk ettől a Páltól, hogy igenis nehéz körülmények között is tudjuk mondani a megváltottságunk tudatában, hogy boldog vagyok. Boldog vagyok. És még mégis szólítja a királyt. Azt mondja neki, boldognak tartom magamat, Agrippa király. Megszólítja. Én boldog vagyok, te király, te boldog vagy? No, hát Isten ugye nem akarta azt, hogy Pál apostol fogságba kerüljön, de megengedte, hogy 2 évig fogságban legyen, aztán meg még tovább. Ez főleg elsősorban úgy gondolnám Pál hibájából történt, amikor bement a templomba, és zsidó áldozatot mutatott be. Hát nagyon rosszul tette, de Isten ebből a rosszból kihozta a legjobb jót, amit ki lehetett belőle hozni. Ugyanis ez a helyzet teremtette meg az alkalmat, hogy Pál helytartó előtt, meg király előtt hirdesse az evangéliumot, és így beteljesítse az írást, Lukács evangélium 21. fejezet, 13-as vers, Jézus azt mondja, helytartók meg királyok elé hurcolnak benneteket, de ne féljetek, mert ebből lesz nektek alkalmatok tanúságtételre. Hát kedves hallgatóim, most mi nagyobb dolog van ennél, mint amit itt Pál tesz? Ezt a nagyon nagy jót hozta ki Isten a rosszból, a fogságból. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, az Pál beszédéből a 6-7 vers, ami egy teljesen abszurd helyzetet ír le. Itt Pál azt mondja, hogy most itt állok ítélkezésnek alávetve, és miért? Hát ugye bármivel vádolnak itt ezek az emberek. A templom, a törvény, a mózesi törvény, a szokások, meg bármit, akármit, körülmetéket, igazából nem erről van szó, hanem azért vádolnak engemet valójában, mert reménykedem az ígéretben, tehát a messiásban, a messiás eljövetelében, meg a feltámadásban. Az ígéret miatt vádolnak engemet, amit pedig mind a 12 törzs vár, az egész nép. Jó, nem mindenki, de a nép legjobbjai a 12 törzs várnak. Várnak. Nem döbbenetes? Ez nem hangzik el, hogy a feltámadás miatt vádoljuk a Pált, tehát szó nincs róla. Nem, ez csak Pál mondja ki. Igazából erről van szó. Hasonlít ez ahhoz, ami ez a sargentini effektus, amikor ott is volt ugye mindenféle vád, hogy Magyarországon mi minden történik, de az igazi ok, a migráció kérdése, azt szóba se hozták. Hát itt is nem mondják ki a vádlók, hogy igazából a megváltásnak, a feltámadásnak az ígérete a probléma Pállal. Ez csak Pál mondja ki. A messiásban reménykedem, ez Isten ígérete, ebben reménykedtek a népünk legjobbjai, és most engem azért kárhoztatnak, vádolnak, mert azt hirdetem, hogy ez Jézus Krisztusban megvalósult? Csak az ígéret, semmi más. Megvalósult? Hát ez teljes abszurdum, nem? És a harmadik dolog az a részletünknek a záró mondata, amikor Pál megint odafordul most a hallgatósághoz, azt mondja, mi hihetetlent találtok abban, hogy Isten halottakat támaszt fel. Na, hát itten miről van szó? Pál beszél magáról, az életéről, majd egyszer csak hirtelen váratlan odafordul a hallgatósághoz, és azt mondja, hogy ti gondoljátok ezt végig. Mit gondoltok erről? Ez az úgynevezett argumentum ad hominem, így nevezi a retorika, tehát személyhez intézett érvelés. Személyes érvelés. Ez olyan, hogy a megszólítottat ugye válaszra kényszeríti. Gondold végig. Tehát egy nagyon megszólító fogás a Pál részéről. Nem kell szavakkal kimondani, belső választ adjál ember. Hogy mi hihetetlen van ebben, hogy Isten halottakat támaszt fel. Hát szembesüljetek már ezzel. Hát, hogyha akkor megtértek. Na, ebben a nagyon erős kiszólásokkal és szembesítésekkel teli beszédnek a folytatását most időhián nem tudom elmondani, hanem csak a Pál beszédére érkezett két reakcióról szeretnék még ma beszélni, azért, mert más szavakkal ugyan, de ezek teljesen tipikusak ma is, az emberek nagy része így reagál. Az elsőt olvasom, a 24-es verse, tehát nyomban a beszéd után, amikor ezeket szólva előadta Pál a védekezését, Festus, tehát ez a római helytartó, Festus, jó hangosan azt mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány esztelenségbe kergett téged. Ennyi. Hát, ma is igen-igen gyakran találkozunk ilyesféle reagálással, hogy olyan kérem, amit a keresztények hirdetnek, hogy az ember a halál után feltámad. Hogy lenne már ez lehetséges? Hogy Istennek, aki egy, ugye fia volna, vagy hogy Jézus Krisztus egyszerre emberi és isteni személy, hogy Isten szellemi létező létére emberré lett. Adjam kérem, bolondságok ezek, bolond vagy te, Pál, micsoda badarságokat beszélsz, hát ma is ez van. Pál azonban így felelt Félixnek, idézem, nem vagyok én bolond, kegyelmes Festus, hanem az igazság és a józanság szavait mondom, hiszen a király, akihez éppen ezért bátran beszélek, tud ezekről. Tehát próbáljam magam mellé állítani a királyt. Folytatom. Úgy gondolom, ezek közül semmi sem ismeretlen a király előtt, hisz semmi sem történt holmi Zugolyban. Vagyis, hogy ő is, Pál, meg már Jézus is nyilvánosan tanítottak. Lehetett hallani. Na, és pedig két jelzőt mond a tanítására, Pál azt, hogy igaz, meg azt, hogy józan. Igaz, olyan értelemben, hogy valóban Istentől ered, mert ilyet az ember nem tud kitalálni. A kereszténység olyan paradoxonokkal van tele, amiket az ember nem tudna kitalálni. Hogy Istennek fia van, hogy ez a fiú emberré lett, hogy meghalt és feltámadt, és így tovább. Nem tudja. Tehát igaz. Másrészt józan a tanításom, mondja Pál, azaz reális, logikus. Isten fogalmából ugyanis következik, hogyha van, akkor ő ilyen. Ha teremtő, akkor szabadító is. A legnagyobb békjótól szabadítja meg az embert a bűntől és a haláltól. És itt Pál megint nagy merészséggel egyenest odafordul Agrippa királyhoz. Azt mondja, Agrippa király, hiszel a prófétáknak? Így egy az egyben a szemébe kérdez. Tudom, hogy hiszel. Na erre jön a második reakció Agrippáé a 28-as verstől, aki így szól Pálhoz. Kevésbe múlik, hogy meggyőz, és magam is keresztényé legyek. Na ez az, ez a másik tipikus dolog. Agrippa majdnem keresztény lett. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nem lett keresztény. Nem lett. Soha életében nem lett keresztényé. Hát kérdés, hogy lesz-e még alkalma meggondolni ezt a dolgot. No, a 26. fejezet az azzal végződik, hogy a király és a helytartó megállapítja, Pál ártatlan. Akár szabadon is lehetne bocsájtani, de nem lehet, mert fellebbezett a császárhoz, úgyhogy muszáj most már, hogy oda menjen. Így indul el Pál apostol Rómába a 27. fejezetben. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.
Mária Rádió.